Köszönjük Istenünk, hogy áldásaidra várhatunk, és köszönjük, hogy a Te ígéreteidre alapozva várhatjuk ezeket az áldásokat. Köszönjük, hogy Te már elkészítetted. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, hogy elfogadjuk, befogadjuk ezeket az áldásokat. Kérünk Istenünk, hogy adj nyitott szívet, frissességet a szolgálatokhoz, a szolgálatok meghallgatására, és segíts Uram arra is, hogy a Te szavadként hallgassuk az énekeket és a bizonyságtevéseket, és úgy közeledjünk hozzád, Uram, ahogy az kedves előtte, tisztíts meg bennünket, adj alázatot, rád való figyelést. Köszönjük, hogy ezeket kérhetjük az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igét a Józsué könyvének 20. részéből fogjuk olvasni. Régi ige az Úr Jézus szeretetéről, Józsué könyvének 20. részéből az egész rész, az első 9 vers így hangzik. Majd szóla az Úr Józsuénak mondván, szólj az Izrael fiainak mondván, válasszatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyekről szóltam néktek Mózes által, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszuló elől. Aki pedig beszalad valamelyikbe városok közül, álljon az a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek halatára, és vegyék be őt maguk közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velük lakozzék. Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszuló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő fele barátját, és nem gyűlölte ő azt annak előtte. És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé, amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz, azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába, és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala. És kiválaszták Kedest Galileában, Naftali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén, és Kirját Arbát, azaz Hebront a Juda hegyén. Túl a Jordánon pedig Jerikótól napkelet felé választák Becert, a pusztában, a síkföldön, Ruben nemzetségéből, Rámotot Gileádban, a Gád nemzetségéből, és Gólánt, Básánban, a Manassé nemzetségéből. Ezek voltak a meghatározott városok mind az Izrael fiainak, mind a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik valahogy oda szaladjon mindaz, aki megöl valaki tévedésből, és meg ne halljon a vérbosszulón a keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába ezen a délutánon. Csodálatos lehetőség ez, hogy szolgáljunk Istennek, hogy növekedjünk lelkileg, nem kerget minket senki, önszántunkból jöttünk ide, és Isten békességet és lelki növekedést akar nekünk adni. A jó Isten segítsen meg bennünket, hogy elfogadjuk ezeket az áldásokat az Úr részéről, és tudjunk növekedni és fejlődni. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután pedig Szeredai Benyámin testvér fog szólni.
Oh, verset fogok olvasni a Sámuel első könyvének harmadik részéből, és ez pedig azért, hogy összetudjam foglalni azt testvéreknek, amit a múlt hét óta igazán foglalkoztat, és ma délutánra ért meg bennem igazán az, hogy amint múlt héten foglalkoztam, a ma délelőtt és a ma délután égeversek hogyan összegződtek az én életemben. És pedig Sámuel elhívásáról van szó, és az első pár égeverset szeretném felolvasni. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkosság volt az Úr ígéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el. És Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt: nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint oda ment Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Ezért ezt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt: szólj, mert hallja a te szolgád. Ekkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. És kihagynék pár igeverset, és olvasnám tovább. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett a földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Beersebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek. Silóban az Úr igéje által. Sámuel elhívása. Az első részben azt tetszett nekem, hogy hol volt Sámuelnek a helye. Úgy olvastam a harmadik versben, hogy és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Éli ott feküdt a megszokott helyén, biztos neki is lett volna külön helye, ahol legyen, de ő ott volt az Istennek a jelenlétében. Még akkor sem, ha személyesen addig nem találkozott vele. Nem tudom, hogy alakulhatott ki ez, hogy neki pont ott legyen a helye, de én úgy értettem meg, hogy ő készült az Istennel való kapcsolattartásra. És ő tudta azt már gyerekkora óta, hogy nekem itt van a helyem, és itt tudom legelőször meghallani az Isten hangját. És mikor az Úr szólította, nekem nagyon tetszett az, hogy fölkelt, és azt mondta, hogy itt vagyok. És oda ment Élihez, mert ugye azt hitte, hogy Éli hívja. És ez megtörtént egyszer, megtörtént kétszer, és úgy megpróbáltam saját magamat behelyettesíteni az ő helyébe. Neki is megvoltak biztos a napi teendői, és estére már valószínűleg, hogy elfáradt, épp megtalálta a helyét, bemelegedett, épp aludt volna, és akkor ki kell jönnem az ágyból. És nem esett nehezére, én úgy vettem észre, hogy fölkeljen, oda menjen Élihez, és azt mondja, hogy itt vagyok. És ugye megtörténik egyszer, megtörténik kétszer, és úgy bennem megfordult az is, hogy én valószínű már harmadjára nem biztos, hogy felkeltem volna. Itt úgy olvastuk, hogy már idős ember volt, nem is nagyon látott, lehet nem is hallott már úgy, ahogy kellett volna, de azt vettem észre, hogy Sámuel kitartó volt. És nem esett nehezére harmadszor is fölkelni az ágyból, és oda menni, és szolgálni, ha kell. Azt mondta, itt vagyok. És akkor, mikor Éri észreveszi azt, hogy igenis, nem én hívlak, de az Úr szólít téged, akkor megmondja neki azt, hogy hogyan kell válaszolnod ahhoz, hogy találkozz az élő Istennel. Ha még egyszer szólít, mondd azt, hogy itt vagyok, és Uram, hallja a te szolgád. Én hogy állok itt most? A mindennapokban hogyan élem meg a hívő életet? Ha szólít az Úr, meghallom? Tudom azt mondani, hogy itt vagyok, tiszta szívvel, üresen. Mondjad, Uram, mert hallja a te szolgád. És hogy olvastuk tovább, a 19. versben úgy olvastam, hogy nem engedett semmit a földre hullani azokból az igékből, amit az Úr mondott neki. És egyből az jutott eszembe, hogy élünk ebben a rohanó világban, mindenki rohan, mindenki siet, minden gyorsan csinálunk, gyorsan eszünk, keveset alszunk, mindenhova sietünk, mindenre a legrövidebb időt próbálunk odaszánni, és ebbe beletartozik a bibliaolvasásunk, beletartozik az imádkozásunk, és ha mindenhova csak rohanunk, és minden gyorsan teszünk, akkor meg tudjuk ezt így oldani, hogy semmit nem hagyok a földre hullani. És én most a magam életéről beszélek, és szégyenkezve kell bevallanom, hogy én ezt nem tudom így tenni. Sokszor úgy hallgatom meg a mai igét, hogy reggel, mikor reggelizek, bekapcsolom a telefont, és meghallgatom közbe. Vagy elmegyek dolgozni, és vagy a telefonon, vagy számítógépen olvasok pár igeverset. Elolvasom, de gyorsan. Imádkozok, de gyorsan. Hol van az, hogy tanulmányozom Isten igéjét úgy behatóan? Akkor, amikor időt szánok arra, és senki és semmi nem zavar. A mai világban, amikor mindig csörög a telefon, amikor mindig keresnek, amikor sosincs időm semmire, hogy tudom ezt megoldani? És testvérek, jó hír, van rá lehetőség. Csak valamiről le kell mondani. És azt vettem észre, hogy legtöbbet a saját kényelmemről kell lemondani, az alvásról, legtöbbet, mert vagy korábban kell fölkelnem, vagy később kell lefeküdnöm, azért, hogy minden okés legyen, azért, hogy legyen időm arra, hogy behatóan tanulmányozzam Isten igéjét. És aztán jött a délelőtti igerész, ugye Jónásnak az esete. Válaszolj Isten hívására. És én azt vettem észre, hogy ha jó Istenre figyelek oda, azaz, ha ő figyel rám, akkor még a rossz döntéseim is másokra kihatással vannak. És Jónásnak rossz döntése és megtéréseket eredményezett. Ha megengedik a testvérek, még 3 igeverset felolvasnék, amit a délelőtt elhangzott, a 14, 15 és 16. igeverseket. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és bedobták a tengerbe. A tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Hát Jónás ezzel a döntésével, hogy ő más irányba ment, én úgy vettem észre, hogy azok az emberek, akik a hajón voltak, ők nagy félelemmel félték az Urat, onnantól arrafele. Ők látták azt, hogy milyen hatalma van Istennek, És akkor, hogyha én nem engedelmeskedem neki, nem keresem az ő akaratát, és nem cselekszem azt, amire ő megkért, akkor ő bármire képes. És ha nem akarok ilyen helyzetbe kerülni, akkor jobb, ha elfogadom az ő szuverén hatalmát. És jön Jónásnak a lehetősége a megváltozásra, a megújulásra. Délelőtt mondta testvérünk, hogy a megújulás az olyan sokszor elcsépelt szó. De erre van szükségünk azért, hogy a Jóisten kezébe tudjon venni, és tudjon használni minket. És ha észrevesszük, akkor Jónásnak a megújulása, a megváltozása a Ninivének a megmentését eredményezte. És ez sok embernek a megmenekülését eredményezte. Akkor, hogyha én odabízom életemet az ő kezébe, és engedelmeskedek neki az ő elhívásának, az ő parancsának, akkor ez sok ember életébe kerül. Az örök életébe. És a mostani igénk, a menedékvárosok, ez is az élettel kapcsolatos. A megmenekülés gyakorlatilag az élet. Ugye, mert aki bement ebbe a városba, annak az életet jelentette ez. Megmenekült. Megláthatjuk és megtapasztalhatjuk Istennek az irgalmát az életünkben. Nap mint nap, ha odafigyelünk rá, és ha engedjük, hogy formálja a mi életünket. Jézus Krisztusban minden megtérő bűnösnek lehetősége van erre. És úgy, ahogy ezek a menedékvárosok mindenhonnan könnyen elérhetőek voltak, mindenki könnyen bemehetett és könnyen megtalálhatta az utat, hiszen ki voltak táblázva az utak azokhoz a városokhoz, és rá volt írva, hogy menedék, erre gyere, ha menekülsz, itt befogadunk téged. A kapuik mindig nyitva voltak, bárki bemehetett, és a lévitáknak az volt a feladatuk, hogy az utakat tisztítsák, hogy könnyen be lehessen menni ezekbe a városokba. És lefordítva a mai napra, számomra ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus által nyílt utam van az Atyához. Jézus Krisztus által nyitva van a mennyország kapuja számomra. Egyet kell tegyek csak. Hittel el kell fogadnom ezt a lehetőséget. És ha elfogadtam, be kell ismerjem azt, hogy milyen állapotban voltam, és hogy hova kerülhetek. Vállalnom kell azt, amit ő rám bízott, és azt hittel tovább kell mondjam másoknak is, és tennem kell azt, amire ő elhívott. Én ilyen életet szeretnék élni, és ezt kívánom mindnyájunknak. Amen.
Az Úr önizőnk, pajzsom és szabadítom, mikről kérnék. Az Úr az én erősségem, a mi élet, ő az én életem. Ő az Úr a gonoszat, ő az Úr a
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, és a zenekar szolgáló után Nagy Kassa Benyámint hallgatjuk meg.
Szeretnék pár gondolatot megosztani a testvérekkel, ami az elmúlt időben foglalkoztatott. Hát párhuzamba tudnám vonni magam a Bibliai Péterrel, aki sokszor tett kijelentéseket és ígéreteket, de nem tartotta azokat meg, vagy csak a levegőbe beszélt, üres kijelentések voltak ezek, vagy azt hittem, hogy a helyemen vagyok, és közben kiderült, hogy nem. És a jellemem is sokszor gyenge, úgy látom. De hála az Úrnak, hogy láthatjuk, hogy Péter életében hogyan munkálkodhatott, és hiszem, hogy az én életemben is munkálkodik, és munkálkodni is fog. Két igeverset szeretnék felolvasni a Jób könyvéből, a 8. részből, az 5. és a 6. igeverset. De ha te az Isten buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességesi teszi a igazságodnak hajlékát. Az életemben az egyik legnehezebb dolog az a megbocsátás saját magamnak, mert sokszor eszembe jutott a múlt, hogy milyen is volt az életem megtérésem előtt, és még után is, és a sátán olyan sokszor támadott ezzel, és mindig azzal jött, hogy neked Isten igazából nem bocsátott meg, ha bár az emberek megbocsátottak, aztán jött azzal is, hogy igen, Isten is megbocsátott neked, de magamnak mégse tudtam megbocsátani úgy igazán. Mert egyszerűen éreztem, hogy Isten, mintha nem lenne ott velem, vagy nem könyörült volna meg rajtam. De nagyon hálás vagyok a kegyelemért, amely minden nap megújul. Minden reggel érezhetem ezt is. És olyan jó Istennel kezdeni a napot. És tudom, hogy ő ott van velem, és hűséges, és támogat. Sokszor mégis úgy veszem észre, hogy az elméleti dolgok azok nagyon könnyen mennek, de amikor gyakorlatba kellene ültetni, akár egy bizonyságtevés a környezetemben élőknek, vagy akár egy szolgálata a gyülekezetben, legyen az bármilyen formában, az sokszor olyan nehéz. Szeretnék még egy igeverset felolvasni a Jakab közönséges leveléből, az első rész 22. vers. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsaván magatokat. Azaz, hogyha elméletbe tudjuk, akkor, tehát hogyha halljuk is, akkor tartsuk is meg, tehát ültessük is gyakorlatba. Isten kegyelméből megalakulhatott egy fiúkör, így a nagyobbaknak, és olyan jó ez a fiúkör, mert különbözőek vagyunk, és mindenkinek van egy-egy nézőpontja, mindenkinek van egy-egy hozzászólása az adott témához, és nagyon hálásak vagyunk Dénes testvérnek, hogy vállalta ezt a szolgálatot, hogy nekünk tartja a fiúköröket, mert épülhetünk ezeken a fiúkörökön. Aztán szeretnék egy kicsit arról is beszélni, hogy a tanulmányaimról. Hát egyetemen vagyok első éves, és most fejeztem be. Az első szemeszterbe sikerülhetett az összes vizsgám, aztán most a második fél évbe az egyik nem sikerült, és rá kellett ébrednem arra, hogy egy kicsit komolyabban kellett volna vennem a tanulást, és el is határoztam, hogy ez így lesz majd másodévtől. Nem kellett sikerüljön úgymond az a vizsga, mert ha nem ébredek erre rá, akkor lehet, hogy ugyanúgy tanultam volna eddig, és ezt vonatkoztathatom a lelki életre is. Néha fel kell, hogy rázzon valaki vagy valami, akár egy körülmény, akár egy bátorítás, egy biztatás valakitől, hogy észrevegyük magunkat, hogy hol is állunk, hol is vagyunk a helyünkön. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak érettünk fiatalokért, páran ugye érettségiznek a gyülekezetből, és azokért is, akik egyetemen vannak. Aztán előttünk van az egész nyár, és tudjuk, kérjünk Istentől jó időbeosztást. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, utána pedig Budai Pálma szolgálatát hallgatjuk meg.
Thank you.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Székely udvarhelyi gyülekezet nevében és a saját nevemben is. Örülök, hogy itt lehetek. Nagymamámnál vakációzok, egy kicsit meg segítek neki, és örülök, hogy itt lehetek a testvérek között is. Egy néhány tapasztalatot szeretnék megosztani az életemből, főleg az elmúlt évvel kapcsolatosan, amikor Isten arra tanított, hogy hogyan legyek engedelmes. Az üzenetem nagyon, és a bizonságtételem nagyon kapcsolódik a délelőtti témához és üzenethez. Az elmúlt évben nagyon sok minden összegyűlt, a gyülekezetben is egyre több szolgálatot kellett vállalnom, a gyerekek között, meg máshol is, és az iskolába is egy új osztályba kerültem, tehát új iskolába, 9. osztályt kezdtem. A beilleszkedéssel is hát nem voltak gondok, csak az eleinte aggasztott egy kicsit. Aztán a családban is ugye helyt kell állni, meg segíteni, meg sok feladat, és Isten mondta, hogy mindent hagyjak rá, de én nem hallgattam rá ugyanúgy, ahogy Jónás sem hallgatott, és nem tettem azt, amit ő mondott. Aztán Isten akkor azt mondta, hogy jól van, akkor tegyed, ahogy te gondolod, ahogy látod. És egyre több feladat összegyűlt, és az időmet nem tudtam kellőképpen beosztani, összefutottak a dolgok, és elkeseredtem, hogy hát Isten miért nem mutatja meg nekem azt, hogy mit kell tennem, és hogyan kell cselekednem. A kapcsolatom is egyre rosszabb lett vele, és eltávolodtam Istentől, és nem tudott nekem üzenni, és megmondani azt, hogy mit tegyek. És akkor nagyon elkeseredtem, és az egyik prédikáció alatt, amit hallgattunk a gyülekezetbe, arról volt szó, hogy milyen kell legyen a fiú, és hogyan kell engedelmeskedjen Istennek. És többek között el volt mondva, hogy a fiúnak engedelmeskednie kell, alázatosnak kell lennie, és alá kell rendelnie magát Istennek. És elismertem magamban azt, hogy én nem vagyok ilyen. Én sokszor a saját fejem után megyek, és nem törődök, hogy azzal, hogy Isten mit akar nekem mondani, vagy hogyan látja az életemet, mi az ő személyre szóló terve velem. Azt tudtam, hogy ami a Bibliában van, a 10 parancsolatot, az be kell tartani, mert az biztosan Isten akarata, de soha nem figyeltem arra, hogy Istennek mi a terve rám nézve, személyre szólóan. És amikor így elcsüggettem is arról a prédikáció, ma is a prédikációt is meghallgattuk, és hazajöttem, akkor kaptam egy igét, mert aztán Isten elé álltam, és mondtam, hogy addig nem fogok elmenni most már, és nem állok fel, amíg a Biblia mellől, amíg nem kapok tőle üzenetet. És ezt az igét kaptam, a Zsoltárok 37. negyedik verse. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Tehát ez volt a negyedik, és aztán az ötödik. És ez volt az, ami aztán megállított engem, és rádöbbentett arra, hogy nem mehet ez így tovább, és hogy minden utamat tényleg Istenre kell hagyjam, és benne kell bízzak. És ez a legfontosabb, hogy benne bízzak. És az azt jelenti, hogy nem a saját eszemre támaszkodok, nem próbálom én megoldani a feladataimat és a gondjaimat, hanem mindent hozok Isten elé, és rábízom. És hogyha belévetem a bizodalmamat, akkor ő munkálkodni fog. És utána szépen minden megoldódott. A szolgálataimra is fel tudtam készülni, volt elég időm arra, hogy tanuljak is mellette, hogy mástól ilyen plusz segítségeket is bevállaljak, akinek kellett, és ez örömmel töltött meg. Aztán az osztályban is a dolgok egyre jobban helyre jöttek, mert az osztálytársaimmal is voltak ilyen problémák, amikor a hitemet így támadták, és ahol helyt kellett állnom, és minden olyan szépen megoldódott. És rá kellett arra jönnöm, hogy tényleg Isten az, aki egyedül meg tudja oldani a mi gondjainkat. És nem tudunk a saját eszünkből, a saját akaratunkból és erőnkből tovább jutni, haladni. És ezt kívánom a testvéreknek is, hogy elsősorban legyenek Istenhez közel, hogy ő üzenni tudjon nekünk, és meg tudja mondani azt, hogy mi az ő terve velünk, személyre szóló terve, és másodszorban pedig hallgassunk rá, és ne legyünk olyan engedetlenek, mint Jónás, hanem legyünk olyan engedelmesek, mint Sámuel, ahogy ma délután hallottuk. Amen.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, utána Szabó István szolgálatát hallgatjuk meg.
Láttam egy akciófilmet, aminek az egész sztorinak a lényege az volt, hogy egy rendőr ott volt, ahol egy maffia vezérnek a fia balesetben meghalt. És az a maffia vezérnek a fia, amikor megtudta, hogy ez a fia meghalt, elrendelte, hogy a rendőrnek a családját írtsák ki. És ez meg is történt, de itt nem állt meg az egész, hanem akkor a rendőrtiszt lépett a színre, és fordítva megcsinálta a maffia vezérnél, és a végén a film úgy fejeződött be, hogy ott volt két szerencsétlen ember, amelyik úgymond családjuk tönkrement, de legalább az édes bosszú íze ott volt a szájukba. És ebbe a felolvasott ígében a menedékvárosról van szó, de viszont van egy szó, ami többször is előfordul, a vérbosszuló, nehogy utolérje. Testvéreim, a bosszú az valahogy ott van a vérünkben, és ha egy kisgyereket megüt, az első reflexe az, hogy visszaüssön. És hogyha lehet, ne is egyet, legalább kettőt, mert akkor egyet kapott, ha kettőt visszaad, akkor már jól érzi magát. És ez nem csak a gyerekeknél van így, hanem nálunk is annyira a vérünkben van, hogy bosszút kell állni. És sajnos, hogy ezen a bosszún családok mentek tönkre, nagyon sok ártatlan ember meghalt, és vannak nemzetek, és nemzetek közt is ott van ez a bosszú, folyamatosan nő a gyűlölet, és ártatlan emberek esnek áldozatául, és úgy gondolom, hogy mindenki tudja ez a... Itt van a román és a magyar viszonyban, és hogyha megnézzük egy kicsit visszább, megyünk a történelembe, akkor ott van, hogy a magyarok ezt tették a románokkal, mi azt mondjuk, hogy a románok tették ezt velünk, és van így, hogy ez a gyűlölet, ez a bosszú, ez nő. És ennek valahol megállt kell parancsolni. És milyen jó lenne ez, hogyha mi hívő emberek megértenénk azt, hogy a bosszút nem szabad, hogy folytassuk. Ez egy olyan, mint egy lavina, amikor elindul fentről lefele, kicsi, de hogy egyre-egyre lejjebb ér, egyre több pusztítást végez, és hogyha ez valahol nem ér véget, akkor annak nagyon hatalmas kárát vallja az az ember és mindenki. És mint mondtam, hogy a bosszúnak megvan az édes íze, és úgy gondolom, hogy nincs itt a teremben olyan, aki ezt ne tapasztalta volna meg, hogy milyen jól esik az, amikor amit kaptunk, úgymond vissza tudjuk adni, de hogyha még egy picit többet, akkor még jobban. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja a Máté evangéliumában, a Máté evangélium a 6. fejezetében, a 38-as versben ezt írja, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogad fogért. Én pedig ezt mondom néktek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged, jobb felől fordíts felé a másik orcádat is. Az Úr Jézus Krisztus ezt a példát hagyta nekünk. És én megtapasztaltam, hogy volt az, mikor a Szentlélek által is megértettem, és úgymond nálam a bosszú megállott, nem engedtem, hogy tovább gördüljön ez az ördögi kör, és akkor sokszor megkaptam, hogy miért nem állsz ki, hát gyenge vagy? Hát, mert akkor úgy nézik az emberek, hogy az a gyenge, aki úgymond engedi, hogy az emberek olyan dolgokat tegyenek vele, és nem vág vissza. De békességem volt Istentől. De volt olyan is, hogy mikor ezt tett, úgymond, amit kaptam, vissza is adtam, és olyankor meg is kaptam, hogy azért a hívők, azért a világiak ezt az igét nagyon tudják, hogy ha egyik feledet megütik, akkor te tartsd a másik orcádat is. És ezt is megkaptam. És testvéreim, mint mondtam, hogy nagyon jó és nagyon édes a bosszú, de én mondom, hogy volt részem az életben megtapasztalni azt, hogy milyen boldogság és nyugalom és lelki békesség tölt el az, mikor úgymond a saját igazamról lemondok, az Úr Jézus Krisztusért, és megáll ez a bosszú körforgása, és olyan békességet és nyugalmat kaptam Istentől. És minket Isten erre akar felszólítani ezen a mai délutánon, hogy a bosszút ne kövessük. Az Úr Jézus Krisztus nem csak mondta ezt az igét, hogy ha az egyik orcádat megütik, tartsd a másikat, ő ezt meg is tartotta, és be is mutatta nekünk példába. És Isten minket, mi, akik az ő fiával olyan csúnyán elbántunk, a szenttel, az igazzal, akit azért jött, hogy megtanítson bennünket szeretni, az, hogy a gyűlöletet megállítsa, mi olyan csúnyán a keresztfára szegeztük, és mégis ő lett végül a mi menedékvárosunk, hozzászaladhatunk, és nála menedéket találunk. Isten megbocsájtott nekünk, és nála békességet találunk, és az ő fiában még egy nagy örökséget is kapunk, mert ő megbocsájtott nekünk, és nem élt avval, hogy bosszút, pedig igazságosan, mint ahogy mondtam, az Ószövetségben szemet szemért, fogat fogért, ez volt a törvény. Isten ezt azért adta akkor, hogy ennyi. Tehát egy fogamat kiütötték, akkor én is jogom volt a másiknak egy fogát küssek, de nem kettőt. És Isten ezt azért adta. És ő ezt megbocsájt nekünk, és szeretettel, annak ellenére, hogy milyen csúnyán elbántunk az ő fiával. Én szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy a bosszút ne folytassuk, hanem próbáljuk azt ahogy az Úr Jézus Krisztus tanította nekünk, inkább elfogadni azt, hogy sérelemért és viseljük a kárt, és ezáltal lelki békességet és egy nagy örökséget nyerünk, mint azáltal, hogy egy rövid távon szóló, úgymond édes bosszú ízét érezzük, és ennyivel maradunk, és lehet utána egy életen át ott marad a seb, és vádol a lelkismeret, hogy miért követtük azt el. Én szeretném, hogyha Isten, ha ilyen helyzetbe kerülünk, és biztosan kerülünk, akkor adjon erőt azért, hogy el tudjuk engedni, és ha kell, úgymond oda tudjuk tartani a másik orcánkat is. Amen.
Kérjük szépen a törekvőket, szolgáljanak.
Mindannyiunk nevében köszönhetem sok szeretettel a gyülekezetet. Mi már egy jó ideje járunk törekvőre, és sok témával foglalkozhatunk. És az egyik téma, ami engem nagyon megragadott, az az, hogyha már be vagy merítkezve és úrvacsorázol, akkor az a fontos, hogy tiszta legyen a lelkiismereted, és Isten elé komolyan oda kell állni. És ha valakivel nem rendezed a kapcsolatodat, és úgy úrvacsorázol, akkor az nagyon helytelen dolog. És én azt szeretném kívánni a testvérek részére, hogy nagyon komolyan vegyük az úrvacsorát, és az Istennel való foglalkozást. Amen.
Én is köszöntöm a gyülekezetet. Hát, akkor elvállaltam ezt a szolgálatot, hát sokat gondolkoztam, hogy miről is beszéljek. Az egyik téma, ami engem megfogott, egyszer a kísértésről beszéltünk, és hát ugye azt beszéltük, hogy
míg megkísértenek, az maga még nem bűn, az bűn, hogyha bele is megyünk. És hát gondolkoztam, hogy számomra mit jelent a törekvők csoportja. Hát olyan közösség, ugye, ahol imádkozhatunk magunkért is, és egymásért, hogy tudjunk megállni a kísértésben, és ugye tudjunk ezen a keskeny úton tovább folytatni. Arra kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzon érettünk, hogy ne tudjunk letérni arra a keskeny útról, és tudjunk Jézus szerint élni. Ámen.
Az egyik téma, amit törekvők óráján érintettünk, az a szentség volt, és egy igeverset is szeretnék, vagyis kettőt szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, amiről beszéltünk. A Péter első leveléből, az első részből, 14. és 15. verset. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Elmondtuk azt, illetve Szűztestvér beszélt arról, hogy amikor megtérünk, akkor Isten Krisztusba helyez minket, és a Krisztus vérén keresztül lát bennünket, és ekkor ugye makulátlanok vagyunk, és elveszi azokat a bűnöket, amelyeket megvallunk neki, de ezután még elkezdődik a megszentelődés folyamata. A gyakorlati életünk nagyon sokszor nem hasonlít ahhoz a képhez, amit Isten lát bennünk, ha Krisztuson keresztül néz ránk, és ezért még változásra van szükségünk. És hogyha vétkezünk is, a megszentelődés folyamata jelen kell legyen az életünkben, és állandóan dolgoznia kell a Szentléleknek bennünk. A szentségben mindig előrébb kell jutnunk, és bár a tökéletességre nem juthatunk el ebben a világban, majd csak a mennyországban, de mégis törekednünk kell arra, hogy minél jobban a Szentlélek szerint élhessünk, és az Isten igazsága szerint járjunk. A 15. vers azt mondja, hogy egész magatartásotokban szentek legyetek. Ugye nagyon könnyű a gyülekezetben, vagy olyan emberekkel, akik hívők, szentnek lenni, illetve nem annyira nehéz, mintha kimegyünk a világba. De amikor iskolában, munkahelyen, vagy bármilyen más közösségben vagyunk, megtapasztaljuk azt, hogy milyen, amikor a sátán támad, esetleg olyan pontokon, amelyeken nem is várnánk. Hát én is azt kérem a testvérektől, hogy imádkozzanak értünk, törekvőkért, és ezt kívánom a testvéreknek is, hogy a megszentelődésben ne lankadjunk meg, és hagyjuk a Szentlélek munkáját kiteljesedni az életünkben. Amen.
Hát nekem is nagyon tetszett a kísértés témája, amit már Kriszti említett az előbb. Még ami nekem nagyon megfogott engem, hogy Szűztestvér felosztotta három szakaszra, úgymond, a kísértést. Az első az, amikor meglátjuk, a második az, amikor megkívánjuk, és elkezdünk gondolkodni róla, hogy jó vagy rossz, és döntést hozunk. És ez befolyásolja a harmadik lépést, ami az, ahogy írja a Biblia is, hogy Éva szakasztott, vagyis hogy tett és cselekedett. És ez a tett lehet bűn is, mert függ attól, hogy milyen döntést hozunk. Egy igeverset volt az alapigénk, az 1 Mózes 3. rész 6. igeverse, és látta az asszony, hogy jó az a fa elederes, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. Ez volt azon az alkalmon az alapigénk, és sokat gondolkoztam róla, főleg mikor jöttek a kísértések, és harcok voltak. Sokszor eszembe jutott az, hogy ezek a gondolatok, és segítettek a döntésbe, bár így is volt, úgyhogy rossz döntést hoztam is, hogy nem jól döntöttem, és ezért szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értem is, és értünk is, hogy a kísértésben tudjunk megállni, erősek legyünk, és hogy fejlődjünk a hitéletben. Amen.
Én egy másik témáról szeretnék beszélni. Egy pár törekvőkön beszéltünk a gyülekezetről, és egyik törekvőn pedig a látható és láthatatlan gyülekezetről. Hát először nem tudtuk, hogy mi az a láthatatlan gyülekezet, persze a látható gyülekezet, amiben most is itt vagyunk, és feltették a kérdést, hogy szerintünk mi a láthatatlan gyülekezet. És végül az volt a válasz a baptista hitvallásban, hogy van egy szent, egyetemes és láthatatlan egyház, ennek feje Jézus Krisztus, és tagjai a különféle látható egyházaknak tagjai közül mindazok, akik a bárány vérében megmosadtak, és a Szentlélek által újjászültek. Szóval a láthatatlan gyülekezetben azok tartoznak, akiknek a neve fel van írva az életkönyvében. Hát ezután rögtön megkérdezték, hogy mi melyik gyülekezetbe szeretnénk tartozni. És persze mind mondtuk együttesen, hogy mind a két gyülekezetbe. De ezután szó volt arról, hogy nem feltétlen, aki tartozik egy látható gyülekezethez, az a láthatatlan gyülekezet tagja is. És úgy elgondolkodtam, hogy én vajon benne vagyok abban a láthatatlan gyülekezetben. És most még szeretnék felolvasni egy igeverset a János első levelének 3. részéből a 9. verset. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született. Ha ez a láthatatlan gyülekezethez szeretnénk tartozni, akkor ez szerint kell élnünk, nem cselekedhetünk bűnt, nem, hogy nem szabad nekünk, és én arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak mindannyiunkért, hogy tudjunk így élni, hogy egy nap majd mind itt legyünk Fehérborában, és tartozunk a láthatatlan gyülekezethez. Amen.
Az élet nem adja járó.
Szépen a szolgálatokat a törekvők részéről is, imádkozzunk érettük, majd lesz alkalom ezen a délutánon ezért imádkozni. Most közös éneket fogunk énekelni, hogy együtt szolgáljunk Istennek, és önkéntes adományainkkal is szolgáljunk Istennek. Azután még egy néhány rövid üzenetet mondok Isten igéből, és majd imádkozni fogunk, ez lesz előttünk. Könyvét tanulmányozzuk vasárnap délutánonként, és ez az ige szakasz más helyen is le van írva a menedékvárosoknak a működése. Nagyon röviden össze akarom foglalni. A régi közigazgatáshoz tartozott ez, mert a mózesi törvény nem csak lelki és gyülekezeti istenfélő emberek számára íródott, hanem állampolgároknak, akik a zsidó néphez tartoztak, ők azokat a törvényeket be kellett, hogy tartsák. És akkor abban az időben ugye nem volt rendőrség és törvényszék, hanem az a közigazgatási rend volt, az a szabály volt, ahogy már testvérünk említette a bizonyságtevésben, hogy szemet szemért, fogat fogért. Tehát igazából az igazság szolgáltatás az egyén kezében volt adva. Az, aki kárt szenvedett, így mondva, az az ember kezébe vehette az igazság szolgáltatást. És azért, hogy megvédje Isten azokat az embereket, akik nem szándékosan csináltak valami rosszat, azok számára rendelte Isten a hat menedékvárost, hogy oda szaladjon az a gyilkos, aki véletlenül, vagy nem szándékosan oltotta ki valakinek az életét. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen lehetett az igazság szolgáltatás, ami ott volt ebben a városban. Valószínű, minden valószínű, hogy úgy történt, hogy az ember, ha valakit megölt, akkor ő mindjárt menekült oda a városba, a menedékvárosba. Ott a menedékvárosnak a vezetői meghallgatták az ügyét, és befogadták. Mindenképpen tanúkat is kellett, hogy vigyen. A Mózes könyvébe ezt is ír, legalább két tanú kellett, hogy vigyen, akik bizonyságot tettek, tanú bizonyságot tettek arról, ami történt, és akkor beengedték őt, hogy lakasson ebben a városban. Amikor megjött a vérbosszuló, ugye neki joga volt, Isten adta neki ezt a jogot, akkor összegyűlt a nép, és talán újra hallgatták, vagy újra tárgyalták ezt az ügyet, de hogyha minden rendben volt, akkor a vérbosszuló nem volt szabad hozzányúljon ez az emberhez. Tehát az az ember ott a városban nyugalomban és pékességben volt. Azt is írja az ige, hogyha a városnak a határát átlépte az az ember, aki benn volt a városban, akkor a vérbosszuló megfoghatta. Tehát nagyon kellett vigyázzon az az ember ott bent. Hogy meddig lehetett abban a városban, ez is nagyon érdekes, hogy azt írja az ige, ugye, hogy addig, míg a főpap él. Amikor a főpap, a hivatalban levő főpap meghalt, akkor igazából egy ilyen amnestia év volt hirdetve, és akkor mindenki hazamehetett a házához, a szülőföldjére, és valószínű, hogy ott is volt egy gyülekezés, amikor az az ember beszámolt arról, hogy hány év telt el, esetleg mi történt, de mivel ugye meghalt a főpap, most a főpapnak azért volt ilyen nagy tekintélye, mert ő volt a népnek a képviselő, és ő is lévita, a lévi törzséből lett választva, és ugye ezek a menedékvárosok is a lévi törzséből lettek oda választva igazából, és a léviták igazgatták, vagy rendbe tartották, és a közigazgatást ott a menedékvárosban biztosították. És valószínű, hogy ezért volt ez, hogy amikor a hivatalban levő főpap meghalt, akkor mindenki hazamehetett, és újra kiürültek ezek a városok, és mindenki folytatta tovább. Tehát akkor a vérbosszulónak a joga megszűnt. Békén kellett, hogy hagyja azt az embert. Hogyha mégis ő élt ezzel, akkor bűnt követett el, és akkor a bűnéért kellett, hogy szenvedje a következményt. Tehát ez akkor történt. Természetesen, hogy azok az idők elmúltak. Az új szövetségben, ahogy a testvérem említette is, az Úr Jézus Krisztus más rendszabályt állított fel, és Pál apostol a római levélben megmondja, ugye, hogy a felsőbb hatalmasság akkor már bonyolultabb volt a közigazgatási rendszer, a társadalmi rendszer, a politikai rendszer, és ezt látjuk, hogy elég bonyolult ma is. Nagyon is bonyolult. Akkor nem volt nyugdíjrendszer, akkor nem volt ilyen társadalmi biztosítás, nem voltak ezek a dolgok, de békességben és szépen éltek akkor az emberek, akkor is kellett valamilyen szabályokhoz ragaszkodni. Na most azok a régi féle felfogás, a közigazgatási rend, szabály az megszűnt, most van egy másik. De ezek az igék, amik akkor íródtak, és leírják, hogy akkor hogy volt, ez nem azt jelenti, hogy akkor félre kell tegyük. Olvastam valahol, hogy valakik összegyűltek, és tanácskoztak bizonyos dolgokban, és eldöntötték vallási vezetők, hogy ki kellene venni, ki kellene vágni a Bibliában a sodomaiak és a gomoraiak bűnét. Az ne legyen benne a Bibliában. Hát ugye manapság kell szeretni, és el kell fogadni minden embert. Még aki benne van a sodomiták bűnében is. És azt vegyék ki a Bibliából. Nem így kell tenni a Bibliával, mert a teljes írás Istentől ihletett. És három igazságot szeretnék röviden kiemelni ebből az igéből, abból, hogy nekünk is vannak ilyen menedékvárosaink. Persze mondom, nem így, talán nem így fizikailag, meg ilyen dolgokban, de a lelki értelemben főleg. Az első az Úr Jézus. Ő a menedékvárosunk. És többször szóltam evangelizáló összeveteleken a menedékvárosokról így, hogy a vérbosszulónak joga van az életünkhöz, mert vétkeztünk, csináltunk valamit, így születtünk. Minden ember, azt mondta, nem akartam, azt mondja az ember, nem akar, jó akarok lenni, rendes ember akarok lenni, de akkor se sikerül. És a vérbosszulónak, az ördögnek joga van az életünkhöz, és kell lelkileg valahova tartozzunk. Nem lehetünk csak úgyni csavargók. Nagyon sok embere világban lelki értelemben csavargó és hontalan. Nem tartozik sehova. Menekül, nem akar sehova se tartozni. Azt mondja az Úr Jézus, és arra bíztat bennünket Isten, hogy jöjjünk hozzá, meneküljünk hozzá. Ő vár bennünket kitárt karokkal. És hogy hogy jöhetünk oda hozzá a menedékvárosba az Úr Jézus Krisztushoz, úgy, hogy beismerem a bűneimet. Ez az ember, aki oda menekült, azt olvastuk az igében, hogy aki beszalad valamelyik városba, akkor beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be maguk közé a városba. Ha jön a vérbosszul, akkor újra tárgyalják ezt a dolgot, ne tiltson el semmit, ne titkoljon el semmit. Így működik ez, sokan nem akarják beismerni. Ők akarnak az Úr Jézushoz tartozni, de én nem akarok a hibáimról vagy a bűneimről beszélni. És az a baj, hogy nem csak, hogy mások előtt nem akar erről beszélni, nem akarja beismerni igazán a bűnét. Olyan kemény. Nem akar elmondani Istennek sem. Azt mondja, hogy valahogy majd boldogulok. És nagyon sok ilyen ember van, aki hontalan, aki menekül, de igazából belefáradt ebbe. És boldogtalan az élete. A megoldás az Úr Jézushoz úgy lehet tartozni, hogy beismerem hibáimat. Nincs más megoldás, hogyha az Úr Jézushoz kerülök, úgy, ahogy az az ember oda került a menedékvárosba, akkor ott az Úr Jézusnál, Istennél békesség és biztonság van, ott megvéd az Isten bennünket. Persze, hogy kijöhet az ember onnan, mert sokan úgy gondolják, hogyha egyszer megtértél, akkor örökre meg vagy térve. Megtértél, akkor mindegy, hogy mit csinálsz, mész a mennybe. Nézzétek, itt a menedékvárosban helyt adtak az embernek, de azt mondja az ige, hogy ha az ember önszántából mégis elhagyta a menedékvárosnak a határát, ott már a vérbosszuló utolérhette. Tehát Isten akkor vigyáz ránk, amikor azon a területen vagyunk, amit ő szabott meg. Ha én onnan megszökök, mert meg lehet szökni, és de nem erőszakolja ránk a szentséget, hogy mondjál igazat, hogy él becsületesen, ne paráznák, hogy nem csinál olyan falakat, amit nem lehet átmászni. Megszökhetünk ebből. Azt mondja az ember, én így akarok élni. Nem érdekel, megtértem, volt valami az életemben, de újra akarom a világ életet. Sajnos, hogy van ilyen. Sajnos, hogy van ilyen. És kimegy onnan. Akkor a vérbosszulónak joga van. És ráteszi az életére a pecsétet. De ha ott maradok benne, abban a körben, akkor ott Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre, amely készen van, azt mondja Péter apostol. Készen van. Olyan szép ez, testvéreim, hogy a hívő ember otthonra talál az Úr Jézusnál, biztonságra, békességre, életet kap ott, és erre bátorítok mindenkit, és egyszer az Úr Jézus Krisztus ebből az életből elvisz bennünket. Úgy olvastuk itt az igében, hogy menedékvárosból eljön az idő, amikor hazamehetünk. Mindenki hazamehet. Olyan csodálatos ez, hogy a hívő embernek van egy ilyen örök otthona, ez a mennyország. Egyszer hazamegyünk, oda megyünk hozzá. A kérdés az, hogy ott vagy-e már az Úr Jézusnál, hogy vele lehess örökké. A dicsőségben, otthon, nem idegen, hanem otthon. Olyan szép ez a szó és ez a fogalom, hogy mi hazamegyünk. Nem csak annyi, hogy meghal, itt hagyta a családját, milyen tragédia történt, hanem azt mondja a Biblia a hívő emberrel, elaludt. Azt mondja a Biblia a hívő emberrel, hazament. Pénteken mondtam egy történetet arról az orvosról, aki önkéntes szolgálatra vállalkozott orvos misszionárusként, és csak röviden megismétlem azoknak, akik nem voltak itt, hogy szerelmes lett, és a mennyegzőjének a napján, mikor már kész volt, hogy menjen a templomba, hogy legyen meg a mennyegzője, akkor hívták egy súlyos beteghez, és most életet mentsen, vagy menjen és tartsa meg a mennyegzőjét, és menjen el a mennyegzőjére. És ő az Úrtól vette azt, hogy életet kell menteni. Mire hazajött, persze kisírt szemekkel a mennyasszonya várta, és azt mondta, drágám, ha az elején így van ez, akkor hagyjuk félbe, mert nem megy ez nekünk. És a testvér ott maradt és szolgált, gyülekezet alakult, haláláig ott maradt. És a temetésére rengetegen eljöttek. Nagyon, de nagyon sokan. Méltatták, és tudták, hogy jó helyen van. Aztán, mikor megvolt ez az egész, az a gyermek, akinek az életét mentette, úgymond a mennyegzőinek a napján, aki már fiatalasszony, középkorú volt ebben az időben, arra járt a temetése után, és azt látta, hogy egy fejfát se tettek oda neki. Hogy milyen dolog ez? Én az életemet köszönhetem ennek, és ennyit se csinálnak. És azt gondolta magába, ő majd elrendezi ezt. És elment ahhoz a kis házhoz, ahol a testvérnek volt az orvosi rendelője. És levette azt a táblát, az orvosi rendelőnek a tábláját, és azt vitte a temetőbe fejfának. Tudjátok, mi volt írva arra a táblára? Doktor, a nevét oda volt írva, doktor úr rendelője fent van. Egy olyan házba volt a rendelő, ahol a rendelő az emeleten volt. És ez maradt, hogy fenn van. Vajon fenn van az otthonom? Ha Jézushoz tartozok, és ő az én menedékvárosom, biztonságban van az életem, és hogyha a sátorházom elbomol, és tudom, hogy épületem van az Istennél. És tudom, hogy lesz viszontlátás és találkozás mindazokkal, akik ott lesznek. Fuss az Úr Jézus Krisztushoz, mert itt van az ajtó, és befogadnak, és helyreállítják az életedet, helyreállítja, új életet ad az Úr Jézus. Ragad meg ezt az alkalmat. Tehát a menedékváros elsősorban az Úr Jézus Krisztus. Nem egy templom, nem egy vallás, nem egy szertartás, hanem egy személy. Az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, lép vele kapcsolatba, és így életed lesz. De a hívő ember is lehet menedék, menedékváros. Olyan sok bajuk van az embereknek, és sokszor meg kell, hogy hallgassuk őket. Olyan jól esik, hogyha elmehetek hozzá, ahhoz a hívő emberhez, ahhoz a becsületes, alázatos testvérnőhöz, férfi testvérhez, fiatalhoz vagy időshöz, aki tudom, hogy meghallgat, nem fog kipletykálni senkinek az égvilágon. Segíteni fog nekem. Mi is lehetünk ilyenek, testvéreim, az emberek számára. Annyi bajuk van az embereknek, annyi seb éri az embereket, annyi problémájuk van az embereknek. Vagyunk-e ilyen emberek, akik, ha hozzánk szaladnak, félreteszünk mindent, és érzik az emberek, hogy nincs az a zsörtölődés, nincs az a bosszulkodás, hogy na, már megint ide jött. Na, már megint nem tudom se csinálni, meg azt se csinálni, éppen készülök, éppen ez van, éppen az van. Hanem az az érzés van, hogy mindig van helyed, mindig van egy jó tanács, mindig van egy jó tapasztalat, vagy csak egyáltalán meghallgatlak, és átölellek, és azt mondom, gyere, imádkozzunk. Keressük Isten akaratát. Ebben a világban keresik az ilyen embereket. Sámuelnek volt egy Éli, aki meghallgatta őt, és tanácsolta őt. Vajon azok, akik a környezetedben vannak, a szomszédaid, a munkatársaid, az osztálytársaid, vannak-e ilyen bizalommal, jöhetnek-e a menedékhez? Lehet, hogy az Úr Jézushoz még nem jöttek. De azt mondják, kell valaki, valamit kell csinálni, nem tudom, mit csináljak. Bajom van, problémám van. Persze, nem támogatni a pletykálkodást, meg csak úgyni, szaporítani a szót, meg kihasználjuk egymást, nem erről beszélek. Nem azt jelenti, hogy minden jöttmentet és minden koldust meg kell kínálni, meg ilyesmi. Ismerős ember, olyan, akinek tudom az életét, akiért imádkozok, akiért felelősséget érzek, akit szeretnék az Úrhoz vezetni. Van-e hely az ilyen embernek a meghallgatására? El tudja-e mondani igazán a kétségeit? Nézzétek meg az Úr Jézushoz, azt mondta Tamás például, hogy én ameddig nem látom a sebeket, ameddig nem teszem be az ujjamat oda az oldalába, én nem hiszek. És az Úr Jézus nem utasítja el, és azt mondja, ne menjen el ez a hitetlen, miért csinálja ezt? Mert mit csinál az Úr Jézus? Menedékváros volt. Azt mondta Tamás, gyere! Gyere, itt vagyok. Hozd ide a kezedet és az ujjaidat. És ez az ember összeomlott. Mert szükség van. Persze szükség van a gyülekezeti istentiszteletre, meg a nyilvános prédikálásra, meg ennek megvan a helye. De annak a lelki munkának, amit te tudsz végezni otthon, azt nem tudja Billy Graham megcsinálni. Máskülönben Billy Graham irodájában van egy hatalmas nagy kép. Billy Graham testvér ilyen kicsi, 20-30 centis, és van egy nagy ember mellette, akinek az arcát nem lehet felismerni, de az az ember, az a Billy Graham testvérnek az első vasárnapiskola tanítója, aki Billy Graham testvért az Úr Jézushoz vezette. És mi Billy Graham testvért azt mondjuk, ilyen nagy az Úrban és a hitben, millióknak prédikált az evangéliumot. Ki hallott még a vasárnapiskola tanítójáról? De volt valaki, aki azt mondta, ezek a gyerekek. Menekülhetsz-e valakihez, ha vannak kétségeid? Fogadod-e az embereket? Megérted-e? Nem muszáj egyet érteni. Nem muszáj egyet érteni vele. Megértésre. Hogy akkor, amikor könnyezik, akkor nem pofozod fel, és nem támadod le, hanem imádkozol érte. Menedékváros. Gyerek voltam, amikor a szomszédba a Béni tata avatott lelki munkás volt, de már nem tudott járni. Nyáron kint ült a napon, úgy fel volt öltözve, nevettük a gyerekek a Béni tatát, hogy miért csinálja ezt. De köréjesereg lettünk. Ő ült a széken, mi lent a porba. És a Béni tata mesélte, illetve mondta a Józsefet, a Mózest, mintha az igét olvasta volna, úgy mondta nekünk ezeket a történeteket. És volt, hogy nevettünk, volt, hogy kérdeztünk, de volt egy ilyen menedék, ahova mehettünk. Akinek volt egy jó szava. Szülők és nagyszülők lehetünk ilyen menedékek. Hívő emberek, mondom, szomszédainknak, rokonainknak, munkatársainknak lehetünk ilyen menedékek. Nem mondjuk azt, ez nem az én feladatom. Az evangéliumra nyitottabbak azok az emberek, akikkel foglalkoznak ilyen szempontból, meghallgatják őket, és tanácsolják, és nem rohannak rájuk, hanem munkálkodik az Úr lelke ezekben az emberekben. És lehet, hogy majd nyilvános összejövetelen egy evangelizáláson, a filharmóniában, vagy valahol döntenek. Mi sokszor azt várjuk, hogy ott döntsen. Oda hívom, és döntsön. De nem spórolhatom ki azt az időt és energiát, amit ilyen emberekkel való beszélgetésre szánhatok. Aztán befejezésül, testvéreim, a gyülekezet is egy ilyen menedék kell, hogy legyen. Egy ilyen menedékváros kell, hogy legyen. Az Úr Jézus így rendelte, hogy a gyülekezet az egy ilyen hely, ahol meggyógyulhatnak a lelkek. Rengeteg seb van. A bűn megsebesíti az embereket. Tönkreteszi az embereket, a családokat, a fiatalokat, annyi-annyi embert. És az ember találkozik az Úr Jézussal, és az élete helyreáll. Na vajon a gyülekezetben talál-e otthont? Talál-e olyan helyet, ahol az ige által, a prédikációk által, az imádság által épülhet. Észrevesszük-e egymást? támogatjuk-e egymást? Kiveszem-e részemet ebből a szolgálatból? Persze, hogy az igazság által van a felépülés és a gyógyulás. Az igazság sokszor fájdalmas. Menj is, kérjél bocsánatot. Ha, és akkor az ember nem akarja. Az igazság által. Nem az, hogy elnézem a bűnt, és mindegy, jöhet ide mindenféle parázna, meg mindenféle ember, és helye van a szószéken is, meg az úrvacsora alkalommal. Nem erről van szó. Meg kell gyógyulni. És a gyülekezetben az Úr, a gyülekezet feje, a Szentlélek gyógyítja a sebeket. És mondom, a világ, a bűn, az ördög tönkre teszi az embereket. Sebeket okoz, de itt az Úr gyógyítani akarja. És ezért nem lehet online, nem lehet otthonról a számítógép, a rádió elől csinálni ezt a gyógyulást. Mert ezt így nem lehet. El kell menni az orvoshoz. Ott kell végezze az orvos a tisztítást, a műtétet, a kezelést, fel kell írni a receptet, kell szemtől szembe álljál azzal az emberrel. Nem lehet másképp. A doktor úr, telefonon nem lehet elrendezni? Nem lehet. Ott kell lenni. És a gyülekezet kell egy ilyen hely legyen, és mi ebben mind részt kell vállaljunk. Persze, megint mondom, az igazság által és a szeretet által, a türelem által, ahogy mondja Isten ége, fogadjátok be egymást. Nem azt mondja, hogy érts egyet azzal az ember életével. Nem azt mondja, hogy mindegy, hogy milyen, de te fogad be. Nem. Szeresd annyira, hogy mondd meg az igazat, mondd meg, hogy miben kell változzon. Az ember, aki találkozott Jézussal, az a hívő ember, aki menedékváros sokaknak, az így viselkedik a gyülekezetben is. Lesi, hogy kivel tudna beszélgetni, kinek tudna mondani egy jó szót, egy bátorítást. Ilyen akarja az Úr, hogy legyen a mi gyülekezetünk. És ebben részt vállalhatsz. Hogy egy menedékváros, egy hely legyen itt ebben a városban, a környéken, ahol az emberek a lelkileg meggyógyulnak, helyreállnak. Lehet, hogy a bűn, a világ nagy sebeket okozott, nagy szakadást okozott az életükben. Nem értik meg őket, még a család sem. De itt a gyülekezetben az Úr, a testvérek, ezt kell vállaljuk, és ezt kell kimunkáljuk. Mit vállalunk mi ebből, testvéreim? Most imádkozni fogunk. És én bátorítok mindenkit, hogy mélyen gondoljuk át, hogy az Úr Jézus Krisztusban van az életem, lelkileg már hozzá menekültem. Ha igen, akkor én, mint hívő ember, menedék vagyok mások számára. A gyülekezetben a feladatomat, a munkámat elvégzem úgy, ahogy Isten akarja. Hogy Isten segítsen erre.
Az Úr vezet, hiszen...